Szent ígédre, Jézus életemét ruházd áldott híveidre. Amen.
Olvassuk együtt Isten hozzánk szóló szavát Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből, a 13. részből, a 8-tól a 10. versig eképpen. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése.
Kedves gyülekezet, szeretett testvérek! Előfordult-e már valaha életünkben az, hogy tartoztunk valakinek valamivel?
Nem jó dolog az, amikor úgy telnek az ember napjai, hogy tudja, hogy a másik felé járandósága van. Akkor sem, hogyha ez pénzbeli, vagy éppen egy ígéret által, vagy éppen valamiféle lekötelezettség miatt. Nyomasztó azzal kelni és feküdni, hogy tudom, hogy ott volt valaha egy másik ember, aki segített rajtam az életem adott helyzetében, most azonban kamatostól adósa vagyok. Segítenem kell, vissza kell adnom, visszanozni kell. Nem szeretünk tartozni, mert a tartozás az kényszerítő és kínos. Hogy miért? Mert összeköt és összeláncol azzal, akinek tartozom. Nem szabadulhatok. És ugyan ki az, aki szereti a kötelékeket? Ugyan ki szeret folyton azon gondolkozni, hogy mennyi tartozása van még? Hogy hány hónap van addig, amíg végre letudhatja és újra szabad lehet. Mert bizony-bizony, amikor az ember lerújja a tartozását, felszabadul. Újra szabadnak érzi magát, hiszen újra egyensúlyba hozta az életét, vagy a számláját. Ez a szabadság pedig fölemelő érzés tud lenni, és különösen az, hogy ettől kezdve soha senki semmit nem hányhat a szemünkre.
Talán ma, akik eljöttünk ide és itt ülünk a templom padjaiban, szintén érintettek vagyunk valamilyen formában, egy tartozás vagy az adósság kérdésében. Talán minket is nyomaszt az, hogy tartozásunk van. Tudjuk azt, hogy Magyarország lakosságának több mint egyharmada törleszti éppen most is hiteleit. Fontos intézmények vannak adósságban. iskolák tartoznak az állam felé, sőt, maga az ország is hatalmas államadósságot halmozott már fel az évek során. Kölcsönöket veszünk fel sokszor, ki lakásra, ki autóra. És karácsony közelettével még inkább szembesülhetünk azzal a ténnyel, hogy a tévé is folyamatosan reklámozza és elénk adja, hogy milyen akciós kamatok mellett tudunk hiteleket felvenni. Röpködnek a kamatok, a THM-ek, sokszor olyan kifejezések, amelyeket nem is értünk.
A hitelek és a tartozás réme egyre több családot fenyeget. Különösen így mostanában a világválság és az általa kialakult még nagyobb munkanélküliség miatt. Egyre gyakrabban halljuk a televízióban és a rádióban, hogy hány ezer család rémüledezik, akár itt télen is, de különösen majd tavasszal, hogy elveszíti a lakását, mert nem tudja fizetni a tartozásokat. Sokakat fenyeget a kilakoltatásnak a réme. Az egyik rokonunk a szociális szférában dolgozik, és ő már a nyáron mesélte, hogy a munkanélküliek és a hajléktalanok között egyre több diplomás értelmiségi család jelentkezik, hogy segítségre van szükségük. Reménytelen helyzetbe jutottak. És ki tudja, hogy ennek a folyamatnak hol és mikor lesz vége.
Nekem is van egy személyes élményem ezzel kapcsolatban. Nemrég találkoztam egy barátommal, aki autót vásárolt, mert sajnos összetörte az előző kocsiját, és szinte újongó örömmel újságolta nekem, hogy olyan kiváló akcióban vehette meg az új autóját, hogy csak 7 évig kell törlesztenie. Megvallom őszintén, csodálkoztam azon, hogy már ennek is lehet örülni, hogy csak, csupán 7 évig, nem pedig évtizedekig nyomaszt az az érzés, és van rajtam az az állandó kényszer, hogy tartozásom van. De tudjuk jól azt is, hogy a Szentírásban is helyet kap ez az érzés, a tartozás nyomasztó érzése.
Gondoljunk csak az adós szolga példázatára, aki ott remeg az ura előtt, hiszen hatalmas tartozása van. Mennyire modern ez a példázat, hiszen kiderül, hogy mindenkor emberét ugyanúgy nyomasztotta, hogyha tartozott valakinek. A tartozás kiszolgáltatottá tesz. Kényszer, kötelesség, amelyet teljesíteni kell. Sőt, a tartozás maga is fogva tartja az embert. A szószoros és átvitt értelmében is. Hiszen ha nem fizetek, akkor előbb-utóbb, mint adóst, börtönbe is zárhatnak.
De folytatva a bibliai példák sorát, akár a mi atyánk is eszünkbe juthat, az Úrtól tanult imádság. Hiszen rejtve ugyan, de ebben is szó esik a tartozásról. Az Úr imádság 5. kérése, bocsásd meg a mi vétkeinket. Ez egy szó szerinti fordításban talán így is visszaadható, hogy engedd el a mi tartozásainkat. Erről van itt szó, ezzel a kéréssel fordulunk Istenhez is, mert érezzük, hogy nem jó tartozni. Se Istennek, se embernek, se az államnak, se egy banknak, se barátnak, se ellenségnek.
A tartozás ugyanis azt jelenti, hogy felborul az egyensúly a felebaráti kapcsolatban. Többé nem vagyunk egyenlők. Nem vagyunk kvittek ebben a kapcsolatban. Az egyik szentebb kerül, a másik rendebb. És ha ez megtörténik, ez megronthatja egy család életét, de ha nagyobbba gondolkozunk, akkor akár egy ország békéjének az életének csalódására mehet. Éppen ezért írja Pál apostol is. Senkinek se tartozzatok semmivel. Sőt, egy verssel korábban egyenesen így fogalmaz. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek a félelemmel, annak a félelmet. akinek pedig a tisztelettel a tiszteletet. Adjátok meg tehát minden tartozásotokat, hogy ezzel is törekedjetek az egyensúlyra, fejezi ki ezzel Pál, hogy újra rend legyen, mert ez a Teremtő Isten akarata. Vagy ahogy maga Jézus Krisztus is tanítja, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené.
És miután már mindannyian elég kellemetlenül érezzük magunkat a kisebb-nagyobb tartozásaink miatt, Pál apostol mégis egy furcsa kivételt tesz. Van egy tartozás, ami megengedett, sőt, amelyik szükséges. Azt olvassuk, senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Nagyon sokféle bibliai és Biblián kívüli definíciója létezik a szeretetnek. Mi is ismerünk talán jó néhányat. Szentírók és költők, festők és rendezők próbálták már megfogalmazni, hogy mi a szeretet. Hogy mit jelent az Isten szeretete, vagy mit jelent a baráti szeretet, vagy éppen az anyai szeretet. Mit jelent a hitves társi szeretet, vagy a testvéri szeretet. Talán több igehirdetés is elhangzott már arról, és hallottuk mi magunk is, hogy milyen viszonyban áll az Isten szeretete, és a mi általunk gyakorolt szeretet között. Talán már mi magunk is próbáltuk megfogalmazni saját szavainkkal, saját tapasztalatainkkal, hogy mi a szeretet. Talán éppen tettekkel akartuk kifejezni, hogy mennyire szeretjük az Istent, vagy mennyire szeretjük gyermekünket, szüleinket, párunkat, vagy barátunkat. Pál most egy nagyon furcsa szeretet definíciót fogalmaz meg. A szeretet tartozás. Miután azt láttuk, hogy a tartozás egy meglehetősen terhelt fogalom, és kellemetlenül érezzük magunkat benne, szinte ellentmondásosnak tűnik az, hogy egy mondatban szerepel itt az, hogy szeretünk és tartozunk. Talán inkább így fogalmaznánk meg a saját szavainkkal, hogy nem szeretünk tartozni. Így illik össze ez a két fogalom egy mondatban. De nem, itt másról van szó. A tartozás, a mi tartozásunk az, hogy szeressük a másikat. Tapasztalatunk inkább az ellenkezőjét diktálja, hogy szeretni jó, tartozni rossz, de a Szentírásban mégis így tanít bennünket. Csak azzal tartozzatok, hogy egymást szeressétek. Felmerül azonban a kérdés, hogy lehet-e a szeretetet tartozásnak nevezni, éppen emiatt az ellentmondásosság miatt. Lehet-e így módon a szeretet egyfajta kötelesség vagy kényszer?
Talán azért annyira ellentmondásos számunkra ez a gondolat, mert ha szeretetre gondolunk, akkor érzelmek sokassága jut eszünkbe. Mert pedig érzelmeket erőltetni, kényszeríteni nem lehet. És egy bizonyos pont után a tetteket sem. Hiszen ha a szeretetre gondolunk, leginkább az jut eszünkbe, hogy mi mindent tudunk megadni a másiknak. Szerelmesnek, barátnak, gyermeknek, vagy időskorban szüleinknek. Hajlamosak vagyunk materiálisan gondolkozni. Hiszen nézzük csak meg, hogy így karácsony közelettével, hogy rújjuk az utcákat, hogy vásárolunk szinte valamennyien. Hiszen honnan tudja ma sok-sok ember, vagy akár kisgyermek, hogy szeretve van, onnan, hogy sok mindent kap. Megdöbbentett ez a tapasztalat. A harmadikosaimmal az ősatyák történetét vettem végig, és ott arról beszélgettünk a család kapcsán, hogy honnan tudják, hogy szeretve vannak. És ez volt a válasz. Az, hogy én sok mindent kapok ajándékba. Ugyanakkor a szeretet mégiscsak tett. Cselekedett a másik a fele barát felé. Hiszen gondoljuk csak végig, hogy mi mindent hordozott magában egykor a héber fogalom, a szeretet fogalma. A hűséget, a kegyelmet, az irgalmat, a másikkal való kapcsolatot. Ízlelvessük egy kicsit ezeket a szavakat. Ízlelvessük, mert valamennyi mögött tettek vannak. Szóval rá kell döbbennünk, hogy bizony-bizony ezek cselekedetekről szólnak. De lehet-e a szeretet kényszer? Ha átélem ugyanis, hogy engem így szeretnek, ilyen hűséggel, ilyen közelről, ilyen irgalommal, ilyen megbocsátással, akkor azt alig ha hagyhatom válasz nélkül. Hiszen a válaszra belülről vagyok indítva.
Igen, tartozunk ezzel a válasszal, vagyis tartozunk a viszont szeretettel, ráadásul állandóan és folyamatosan. Mert akármennyi rosszat el tudunk mondani a tartozásról, mint teherről, vagy az adósság kényszeréről, vagy a felek között így módon felborult egyensúlyról, mégis van még valami, ami hozzátartozik ehhez a fogalomhoz, a tartozáshoz. Mégpedig az, hogy ez kiegyenlíthető. A tartozást rendezni lehet. Az adósságot meg lehet adni. Ezért írja Pál azt, hogy senkinek se tartozzatok, sőt, adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Mert ez teljesíthető. A tartozás megadható. Legyen az sok milliárdos államadósság, legyen az 7 évre felvett autóhitel, vagy esetleg több évtized alatt törlesztendő lakáshitel, legyen az adó, vagy vám, vagy akár a felettes hatalmaknak kijáró tisztelet, ahogyan Pál fogalmazza, ez mind-mind megadható. Nem kell, hogy ez a tartozásom megmaradjon, nem kell, hogy adósok maradjunk, mert ezeknek a végére lehet járni. Sőt, végére kell érni ezeknek. Lehet őket rendezni. És éppen ezért kivétel a szeretet. Senkinek se tartozhatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Azaz, egyenlítsétek ki az összes tartozásotokat, minden pénzbeli vagy tárgybeli tartozást, kivéve a felebaráti szeretetet, mert ez nem egy kipipálható dolog. Az nem egy olyan tartozás, aminek a végére járhatok, hanem folyamatos, folyamatos adósság a felebarát felé, és ilyen értelemben valóban egyfajta belső kényszer. Soha nem lehetünk kvittek a felebaráttal szemben, mert vég nélküli feladatunk az, hogy szeressük a másikat. A szeretet az tartozás, amely mindig számon kérhető rajtunk, amelyről soha nem mondhatjuk azt, hogy ó, én azt már rég letudtam. Én ezt már rendeztem a felebarátom felé. Tartozás, amit folyamatosan kell törleszteni, de soha nem lehet véglegesen rendezni. Mert kimondhatja azt közülünk, hogy én már eleget szerettem a másikat. Vagy már megtettem érte mindent, amit tudtam. Kimondhatja azt, hogy én már végeztem ezzel. Ahogyan az Isten is folyamatosan és állandóan nap mint nap megbizonyítja felénk a szeretetét, úgy mi is tartozunk azzal egymás iránt, hogy mindig szeretettel legyünk.
Erről szól a 10 parancsolat is. Sokan csak annyit látnak belőle, hogy ne tedd ezt, ne tedd azt. Ne ölj, ne lopj, ne törj házasságot, ne kívánd azt, ami a másé. Csak éppen a sok ne szócskának. Akkor van értelme, ha végig gondoljuk, hogy egykor a nép mikor kapta ezt a 10 igét. Ott a pusztában kapja. Ott a pusztában, ahol már annyi mindent átéltek. Átélték azt, hogy szabadító Istenük van. Olyan Istenük, aki kimenti őket a rabszolgaságból. Olyan Istenük van, aki megmentette őket a fáraó hadseregétől csodálatos módon, aki gondoskodik róluk étellel, aki a szomjaznak vizet ad a sziklából. Olyan Istenük van, aki győzelmet ad az ellenségeik felett, aki számtalanszor irgalmaz, amikor zúgolódnak és visszavágynak Egyiptomba a rosszul emlékezett húsos fazekak mellé. Isten előszerette a népét, és csak mindezek után adja nekik ezt a 10 igét, az élet határkövéül, határkőként, mert határtalanul szerető is. Ezt a szeretetet pedig nem lehet válasz nélkül hagyni. Nem lehet másként csak úgy, hogy válaszolok. Szeretni az Urat teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből, és szeretni a másikat, a fele barátot, mint magamat.
Szeretni tehát az Urat, és szeretni a fele barátot. Az egyik oldal a másik nélkül alig ha megy. A fele barátot ugyanis akkor tudom igazán szeretni, hogyha mindenek előtt az Urat szeretem, tanítja velünk az ige. Nem véletlenül írja Pál is az első korintusi levélben a szeretetről azt, hogy mind a kettő fontos. Ezt a himnuszt azt hiszem nem kell hosszan idézgetnünk, hiszen mindannyian tudjuk, hogy melyikről van szó. Tudjuk azt, hogy mit tanít itt az apostol. Tudjuk azt, hogy megmutatja ebben a himnuszban azt, hogy hogyan szeret bennünket az Isten. Milyen az az el nem múló szeretet. De azt is megtanulhatjuk belőle, hogy nekünk ebből a szeretetből táplálkozva hogyan kell a másik, a fele barát felé fordulnunk. Érdekes, hogy a szeretet himnusz is határokat jelöl ki, akárcsak a 10 parancsolat. Hiszen nagyrészt arról szól, hogy milyen nem a szeretet. Mi nem igaz rá. Az, hogy a szeretet nem irigy, szeretet nem kérkedik, nem haszonleső, szeretet nem múlik el, és még hosszan sorolhatnánk. De ugyanakkor azt is látjuk, hogy milyen tetre indít bennünket a szeretet. Mi az, ami elmondható az Isten szeretetéről. Az, hogy ez mindent hisz, mindent remél és eltűr. Igen, a szeretet a hétköznapok nélkül, a körülöttünk lévők nélkül, a találkozások nélkül, a fele barát nélkül elképzelhetetlen. Találkozás Istennel és találkozás egymással. Ez az, ami a szeretet kapcsán újra és újra próba elé állít bennünket.
Érdekes, hogy az előbb hallott irgalmas samaritánus példázatában, magában a történetben sehol nincs szó sem törvényről, sem pedig szeretetről. És Jézus mégis ennek az embernek a tette által beszél ezekről. A szeretetről és a törvényről. Mert tettek vannak. Tettek, amelyek mindennél beszédesebbek. Kezdve ott, hogy a samaritánus egy gyűlölt népnek a tagja, a szomszédé, és ő lehajol az összeverthez, a bajba jutotthoz. Mert a szeretet az nem ismer határokat. Nem tud nemzetiségiekről, nem tud történelemről, bőrszínről, csak arról tud, hogy a másik ember is ember, vagyis vele barát. Jézus ebben a példázatban nagyon szélesre tárja a fele barát fogalmának a határát. Az Ószövetség ugyanis általában a honfitársat értette a fele barát alatt. Később pedig Jézus korára ez a fogalom még inkább leszűkülő jelentéssel bírt. Ekkor már csak azokra gondoltak, akik a honfitárson belül ahhoz a csoporthoz tartoznak, akihez én. Vagyis, ha én farizeus vagyok, akkor a farizeusok az én fele barátaim. Ha zelóta vagyok, akkor a zelóták az én fele barátaim. És még lehetne sorolni, gondoljunk csak a kumráni közösségre. Csak ők és senki más. El lehet fordítani a fejemet, akkor is, hogyha másik segítségre szorul. Különösen, hogyha erre még valamiféle törvényben előírt rendelkezés is lehetőséget ad. Például a tisztasági törvények, mint az előbbi példázatban. És ezért is feszegeti ezt a kérdést a Jézus kérdező farizeus, akinek ő a példázatot elmondja. Mert jó tisztázni az elején, ki tartozik az adott csoportba, ki az, aki kiderül, hogy nem a fele barátom, aki nem kell segítsek. Jézus a szövetséges nép kereteit kitágítja, azokon kívülre tekint. A megvetett samaritánus lesz fele baráttá, aki a tettek mezeire lép, egy bajba jutott izraelita férfiért. Meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire és bekötötte. Na ez az a tett, ami szeretetről árulkodik. Arról, amely a parancsolatban is megfogalmazódik, és amit Pál is idéz. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Hogy ki a fele barát? Az, akivel találkozol az úton, aki a közeledben van. Mindenki, akit Isten rád bíz, akinek a te segítségedre van szüksége.
Szeretet tehát elsősorban tett, amely a fele barát javát szolgálja. Ezt láttuk a Kornéliusz ifi által előadott színdarabban is, ahogyan az öreg Weber szeretett tettei segítettek fiatalokon. Olyan kisiklott életeken, amelyek akár szakadékba zuhanhattak volna, mégis egy-egy apró tett, egy kérdés, hogy hogy vagy, vagy éppen egy konkrét kéznyújtás, amely felemel, megváltoztatta az életüket. Mert tartozott ezzel nekik. Tartozott azzal, hogy a fele barátot szereti. Az ilyen tett belülről fakad. Az ilyen tett tartozás. Az ilyen tett kényszerít bennünket. Az irgalmas samaritánus is pontosan tudja azt, hogy mi a különbség tartozás és tartozás között. Fogadósnak nem akar tartozni pénzzel, ezt le akarja tudni. Azt olvastuk, ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. De a felabaráti szeretet az örökké kötelezi őt. Azt nem tudhatja le. Hiszen arra a másiknak szüksége van, ahogyan nekünk is szükségünk van a másik emberre. Erről szól a szeretet himnusz, erről szól az irgalmas samaritánus példázata, erről szólnak a törvény és a próféták, vagy éppen a szeretet kettős parancsa. Felteszi bennünk a kérdést, hogy milyen tettre indíthat az Istenben megismert szeretet, és milyen tettektől óv bennünket. Ez a szeretet. Mert léteznek szeretet nélküli tettek is. Csak éppen, ha szeretet nélkül cselekszem, olyanná leszek, mint a zengőérc, vagy a pengő cimbalom. Vagyis semmivé. Ha szeretet nincs bennem, az az Istentől jövő szeretet, az az el nem múló szeretet, akkor semmi vagyok. Jó ezt végig gondolni így advent idején, egyenként is, de gyülekezetként is, hogy valóban megéljük ezt a szeretetet. Valóban eleget adunk ebből a szeretetből a másiknak. Valóban át tudjuk-e ültetni ezt a tettek nyelvére lefordítva. Mit érez a környezetünk, mit érez a családunk, a mellettünk ülő ebből a szeretetből. Csupán azt tapasztalja, hogy ajándékot adok neki. Érezzük-e, hogy soha el nem múló tartozásunk van a másik felé. Érezzük-e azt, hogy mi magunk is szeretettek vagyunk az Isten által. Legyünk valaki, kedves testvéreim, mert ha szeretet nincs bennünk, akkor semmik vagyunk. Hogyha pénzzel, hatalommal vagy karrierrel akarunk valakikké válni, akkor is semmik maradunk. úgy válhatunk valakivé, hogy tudjuk szeretni azt, akivel az úton találkozunk. Konkrét tettel azt a konkrét embert. Mert a szeretet tettet tesznek valakivé, ettől vált az öreg Weber úr testvérré, felebarátná, bajba jutottak számára. Ettől vált az irgalmas samaritánus is valakivé, felebarátná, bajba jutottnak, sőt, példává mindannyiunk számára.
Az advent ideje pedig sok-sok szeretet megnyilvánulást tartogat. Családok ilyenkor összejönnek, és itt a gyülekezetben is közösen ünneplünk. Hiszen kigyulladnak a gyertyák, együtt éneklünk, együtt vagyunk meghitten, nem csak Isten tiszteleten, hanem Biblia órán vagy éppen isén. Vannak, akik megajándékozzák egymást. Aztán vannak, akik adományokat adnak, és mi is itt oly sok mindent teszünk. Ez a mostani Isten tisztelet is kicsit erről szól a fiatalok részéről. De eszünkbe juthat a jövő heti mézeskalássütés is, amikor a gyermekeknek próbálunk örömöt szerezni. Karácsony közelettével fokozottan érezzük a szeretett tetteknek a szükségességét. Mint Isten Krisztusban megnyilvánuló szeretetét megtapasztaló emberek, tartozunk azzal, hogy szeretjük a másikat. Tartozunk azzal, hogy ezt ki is fejezzük. De vizsgáljuk meg, hogy mi van a szívünk mélyén, vizsgáljuk meg a tetteinket. Mert akkor, ott és úgy rátalálhatunk. Találkozásunk lesz. Egymással, és közben ővele is. Szeretni a másikat örömében és gyászában. Szeretni a másikat karácsonykor. De szeretni minden napon. Hogy esetleg karácsonya lehessen a másiknak. Szeretni, mint önmagunkat.
Az ige pedig a római levélben úgy folytatódik, hogy mindezt valóban tegyétek is. Mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Kedves testvéreim, érkezik az Úr, közeledik az Isten. Hát ezért szeresd a fele barátodat. Hát Krisztusra tekintve, az ő jövetelét várva, így valósuljon meg mindaz, ami életünkben, miről Pál apostol ír. Mert a szeretet, amely ténylegesen és véglegesen betöltötte a törvényt, az Krisztusban érkezett el közénk. Ezt a szeretetet ünnepeljük karácsonykor, és ez az a szeretet, amelynek ki kell töltenie mindenkori Krisztus várásunkat, mindenkori adventünket. Így készüljünk együtt most karácsonyra, keressük a szeretettettek lehetőségét, legyünk irgalmasak a fele barátaink számára. Amen.